Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzót hallgatják, és ahogyan azt az első blogban elmondtuk, a legfrissebb iPhone-nal fogunk foglalkozni, amelynek az a neve, hogy iPhone SE 2020. Ez gyakorlatilag egy olyan készülék, ami nem nyújt semmi különlegeset, de mégis egy korrekt árfekvésben és jó időpontban érkező telefonról van szó, ami gyakorlatilag megteremti azt a lehetőséget, hogy azok is vehessenek egy vadi új iPhone-t, akik egyébként egy használt autó árát nem akarják egy Apple termékre elkölteni, mert ez egy kifejezetten jó áron értékesített telefon, aminek nyilván rengeteg oka van. Az egyik az, hogy ez konkrétan nem más, mint egy iPhone 8-as, csak kicsit fejlesztették benne a hardvert és egy picit hozzápiszkáltak a kamerához, de igazából a külső, a kijelző, a formaterv, az összes komponens, ami egy telefon méretét meghatározza, az egy az egyben az iPhone 8-asé, ami hát egyrészt azzal jár, hogy minden olyan tok és tartozék, ami az iPhone 8-ason megvolt, az ezzel a telefonnal is tökéletesen kompatibilis, másrészt pedig azzal jár, hogy az Apple nyilvánvalóan elég olcsón tudta tartani a költségeket, hiszen nem kellett egy új házat tervezni, új gépeket beállítani, ugyanazt a panelt, ugyanazt a házat, ugyanazt a fröccsöntést tudják használni, mint az iPhone 8-asnál, tehát ez egy gazdaságossá vett telefon. És ami érdekesebb az egész történetbe, hogy annak ellenére, hogy ugye ez egy régi vágású készülék, vagy lehet, hogy pont ezért, pillanatnyilag azt mondhatjuk, hogy ez egy meglehetősen kompakt termék, tehát gyakorlatilag, hogyha az androidos kínálaton végignézünk, akkor sincsen kisebb telefon, legalábbis abban a szegmensben, ami ennyire erős hardware-t biztosít, és ez annak ellenére van így, hogy miután ez még a régi iskola szerint készült, ezért az a 4,7 hüvelykes kijelző, ami az előlapon található, az egyáltalán nem tölti ki a rendelkezés álló területet, hanem a kijelző alatt és a kijelző felett is hát vaskos kávák üldögélnek. De még így is azt lehet mondani, hogy ez egy egykézzel kezelhető, tényleg relatív kisméretű telefon, főleg, hogyha az androidos világból érkezve az eddig ilyen full kijelzős tepsikről fogunk át egy iPhone SE 2020-ra, akkor fogjuk azt érezni, hogy ez milyen meglepően pici. Ennek nyilván vannak előnyei és vannak hátrányai is. Ugye az, hogy a kijelző hasznos területe az alacsonyabb, mint egy átlagos mostani telefonnál, az egy sajátosság, amihez egyébként hozzá lehet szokni. Ugyanakkor viszont például azt el lehet mondani, hogy az a Touch ID gomb, ami alul van a kijelző alatt, és ami ugye az iPhone 8 után eltűnt az Apple termékekből, az itt megint jelen van, egy újranyomat olvasóval egybeépített Home gomb, illetve ami másik, ami fontos, hogy nincsen semmiféle betüremkedés a kijelzőbe, ez egy teljesen téglalapszerű téglalap, és felül nincsen egy notch, nincs egy kameraluk, nincs egy szenzort sziget, tehát semmi nincsen, ami zavarná a látványt, hiszen bőven volt hely még annak idején a kijelző fölött, hogy azokat a szenzorokat, beszédhangszórót, előlapi kamerát elhelyezgessék, amik egyébként ugye egy okostelefonnak hát eszenciális részét képezik. Úgyhogy ilyen szempontból egy érdekes termék. A másik érdekessége, hogy bár minden maradt a régiben, és bár minden ugyanaz, mint az iPhone 8-nál, de hozzápiszkáltak a hardwarehez, és megkapta ugyanazt a chipsetet ez a telefon, mint ami a legdrágább, legújabb iPhone-ban van benne, ami azt jelenti, hogy ez egy roppant gyors telefon, tehát hogy ugye a kijelző felbontás sem magas, nem is éri el a Full HD-t, a rendszernek a fogyasztása sem magas, tehát minden igazából elég takarékos, és ehhez egy bődöletesen erős chipsetet raktak hozzá, ezért aztán az az iOS felület, ami a telefonon van, az úgy hasít, hogy tényleg gondolkodás, megakadás és bármilyen késlelkedés nélkül azonnal történnek a dolgok, atombiztosan működik, nem fagy le, nem omlik össze, minden ott van, ahol megszoktuk, tehát hogy egy ilyen teljesen szokványos Apple élményt kap az ember, egy egészen korszerű hardverrel, úgyhogy ha így nézzük, akkor ez egy tényleg egy ilyen egyedi termék, mert nem nagyon van hasonló a piacon. Ugye az androidos gyártók is próbálkoztak ezzel még évekkel korábban, ugye főleg a Sony, nekik volt ez a kompakt szériájuk, ami hasonló vezérelvek mentén született, tehát adjunk valami kicsi dolgot az emberek kezébe, ami mégiscsak a csúcsmodelleknek megfelelő sebességgel működik, és ezt sokan szerették, de nem elegen szerették ahhoz, hogy ezt megtartsák a kínálatban, úgyhogy el is tűnt ez a vonal a Sony kínálatából, és igazából most érdekes módon az Apple-nél bukkan fel újra ez a fajta koncepció. Na most ami van azért probléma a termékkel nyilván, hogy egy csomó dolog még a régi iskolát követi, Az egyik ilyen probléma az az akkumulátor, ami 1821 mAh teljesítményű, és ezt sem az Apple mondta, mert ők sosem mondják el, hogy mekkora aksit tesznek a telefonjaikba, hanem ugye szét kellett szedni, ki kellett mérni, ezt számos jó munkás ember megcsinálta, és azóta tudjuk, hogy 1821 mAh-ről beszélünk. Ez jóval kevesebb, mint amit az Androidos telefonokban találunk, ott azért már a 3000 mAh szokott a standard lenni, de újabban már 4000 fölé megyünk sok-sok esetben, főleg a csúcskategóriás telefonok kapcsán. Azokhoz képest ez az akkumulátor méret, hát ez igen csirkének számít, de a másik oldalon ott van az a tény, hogy ugye az Apple az iOS rendszerre optimalizál mindent, és ettől az következik, hogy ez egy elég jól optimalizált kezelőfelület és egy jól optimalizált hardware, tehát igazából a fogyasztása a terméknek nem olyan óriási, mint mondjuk egy androidos telefon tud produkálni. Ezzel együtt is az üzemidő azért ez egy necces pont. Az Apple azt mondja, hogy hát ugyanannyi üzemidője van, mint az iPhone 8-nak, ami hát azért nem egy jó mondás, mert az iPhone 8 sem volt ilyen szempontból egy túlságosan kiemelkedő termék. Hát igazából naponta tölteni kell, tehát teljesen egyértelmű. Van benne valamiféle gyors töltés, de az alapcsomagban nincsen hozzá gyors töltő adapter, úgyhogy egy nagyon sima 5 wattos töltő adapterrel tud tölteni, úgyhogy 3 órát igénybe vesz a teljes töltés. Szóval vannak ilyen kompromisszumok, amit meg kell kötni. Viszont kamerában fejlődtek, noha ugyanaz a 12 megapixeles modul van hátul, mint ami az iPhone 8-ban is volt, ugyanaz a szenzor, de szoftveresen azóta sokat dolgozott az Apple a kamerán, és ezért sokkal jobb hatékonysággal csinálhatunk vele portrét, ügyesebben bánik az algoritmus a színekkel és a vonalédességgel, úgyhogy annak ellenére, hogy a szenzor ugyanaz, annak ellenére valamivel jobb fotókat lehet vele lőni, mint az iPhone 8-assal lehetett. És egyébként pedig minden más ugyanaz, hát nyilván ez egy friss iOS van az összes friss funkcióval, ebben nincsen meglepetés, de más különbség nincsen, ugyanaz a töltőcsatlakozó, ugyanazok a tokok, tehát tényleg minden teljes mértékben ugyanaz, mint az iPhone 8-on. Ami az Apple javára irandó, hogy az iPhone 8-at mindez ideig kínálatba tartották, amíg meg nem érkezett ugye az iPhone SE 2020-asa, és amikor megjött az iPhone SE 2020, az alacsonyabb áron nyitott, mint amilyen áron kifutott az iPhone 8-as, noha ugye egy fejlettebb hardware van benne, de ez mindenképpen örömteli, hogy az Apple nem felfelé tornázta az árat, hanem inkább próbálta egy picit csökkenteni, és a magyarországi árazás is korrektnek számít, tehát nincsenek rajta ilyen nagyon extra ilyen nyereség faktorok, szóval igazából, hogyha fogjuk az amerikai árat és rátesszük a magyarországi adóterheket és az egyéb járulékos költségeket, akkor még egy picit többre is jönnek ki, mint amennyiért egyébként hivatalosan meg lehet ezt a terméket vásárolni. Szóval ez egy versenyképes ajánlat, és sokat gondolkoztunk mi is itt a szerkesztőségben, hogy mennyire vagyunk azzal rendben, hogy egy több éves telefont egy kicsit frissített hardware-ről azt mondjuk, hogy ez oké, okay. De igazából az a helyzet, hogyha nagyon őszintén nézzük a dolgot, akkor amit egy iPhone SE 2020-as tud, az általában felhasználók nagy százalékának bőven elegendő. Sebességben biztos, kamerában valószínűleg, és funkcionalitásban pedig szintén nem nagyon lehet belekötni, ugyanaz az iOS van, mint a legdrágább iPhone-on, ugyanazzal a funkcióhalmazzal rendelkezik. Nyilván vannak nüansznyi különbségek, de ezek nem szignifikánsak, úgyhogy ilyen szempontból teljesen okénak számít a dolog. Ráadásul ugye nagyon sok olyan Apple felhasználó van, én is ismerek néhányat, akik azért nem váltottak az iPhone 8-ról újabb termékre, mert egyszerűen annyira hozzászoktak ez a Touch ID gombhoz, és hogy fizikailag bele lehet nyomni ezt a dolgot lent, és van benne egy ülmetolvasó, hogy az újabb teljes kijelzős gesztusvezéléses cuccokra nehéz lenne nekik átszokniuk, most viszont kapnak egy alternatívát, hogy ugyanazt a tudást egy kicsit modernebb hardverrel, ugyanabban a köntösben, ugyanabban a kialakításban, a megszokott rendszerrel megvehessék vadi újonnan, és ezzel gyakorlatilag a következő 3-4 évre le van tudva a telefon problémájuk. Az, hogy nincs benne 5G, az nem számít, az, hogy csak egy kamera van a hátlapján, az ki lehet bírni, de egyébként meg egy nagyon megbízható és a teljesen megszokott rendszert kap a felhasználó, úgyhogy nálunk is a fórumban olvasgattuk a hozzászólásokat, és az volt az általános hozzászólás dolog, hogy akinek korábbi iPhone-ja van, az igazából azt mondja, hogy végre itt van egy olyan Apple telefon, nem kell beruháznom bele csilliárd pénzt, és mégis van egy friss Apple termékem, ami gyakorlatilag leváltja a már kicsit korossá, kicsit akkumulátorban nem olyan erős, kicsit kopottas korábbi iPhone-omat, és megint 3 vagy 4 évre van telefonom. Úgyhogy egy jól eltalált termék az Apple-től, jól meg van csinálva, jó időben érkezett a piacra, pont abban az érában, amikor egyébként is fontos az, hogy minél jobb legyen az árérték aránya egy terméknek, úgyhogy igazából szerintünk ez egy kifejezetten jó lépés, és egy olyan termék, amit hát azoknak bátran merünk ajánlani, akik nem várnak különösebb extrákat egy telefontól, csak egy korrekt hardvert, egy stabil működést, egy jó összeszerelési minőséget és egy időtálló konstrukciót. Na és térjünk át a másik készülékünkre, Xiaomi Mi 10. Ez egy abszolút csúcsmodell, és ilyen szempontból azért mindenképpen indokolható, hogy mennyibe kerül, mert ha azt nézzük, hogy mit tud, akkor igazából tényleg egy olyan termék, ami a legjobb telefonokkal versenyez, Galaxy S20-szal, Huawei P40-nel, LG V60-nal, tehát tényleg ez egy csúcsgép. Ugyanakkor viszont hát elég komoly lázongás van a netes fórumokban, mert hogy eddig a Xiaomi az egy olyan gyártó volt, ahol az árérték arány az kiemelkedően jónak számított, tehát ők képesek voltak arra, hogy csúcsmodelleket hozzanak létre, de mégis 30%-kal olcsóban tudják őket adni, mint a nagy márkák. És ennek most vége. Az Mi 10 meg az Mi 10 Pro az annyiba kerül, mint amennyibe kerül egy Samsung, vagy egy Huawei, egy Asus, egy LG, egy Sony, vagy bármilyen más csúcsmodellt is tudnék mondani, akár az Apple-t is. Azoknál nem biztos, hogy jobb, de nagyon-nagyon jó telefon, viszont elmúlt az a pátosz, az a varázs, hogyha veszek egy Xiaomi készüléket, akkor biztosan árértékarányban én járok a legjobban, mert nincsen már árelőnye a Xiaomi termékeknek, aminek nyilván az egyik oka az, hogy azok a komponensek, amiket használnak, azok is elég magas, nagyon mértékben drágultak. A másik oka pedig az, hogy a Xiaomi-nál ketté választották ugye a brandet, fogták a Xiaomi márkát, ami egy régebb óta ismert valami, és felfelé pozícionálták, és mellette létrehozták a Redmi márkát, ami pedig pont az ilyen árérték bajnok telefonokkal próbál piacot szerezni, mint amilyen a Redmi 8 vagy a Redmi Note 10. És ott tényleg meg is vannak ezek az ár előnyök, de a Xiaomi nevű telefonoknál ezek eltűntek. Az Mi 10, és abból egyelőre a Pro-ról beszélnék, mert az ugye az abszolút csúcsmodell, az Mi 10 Pro minden szempontból egy kiváló telefon, egészen elsőrangú kamerarendszert kapott, szuper videókat lehet vele csinálni, nagyon jó az algoritmus, ami benne van, majdnem olyan jó a széles látólencse, mint amit a P40 Pro tud, pedig az egy kifejezetten nagy ugrás a korábbi ultraszéles látószögű telefonos kamerákhoz képest, de a Xiaomi meg tudja ugrani ezt a szintet, szinte majdnem. Másrészt pedig nagyon jól szól, tehát hogy van egy dedikált hangszóró felül is, ami nem az, amin a beszél mikrofon, amin a beszélgetéseket halljuk, hanem van egy plusz hangszóró is a telefon tetejében, ezért sztereóban ez a telefon ez úgy szól, mint ahogy eddig még bármilyen telefon nem volt rá képes. Ez egy hibátlan találmány, hogy ezt így összerakták, úgyhogy tényleg egy nagyon-nagyon jól összerakott telefon, és egyébként pedig csúcskategóriás hardware van benne, hogy a legfrissebb Qualcomm Snapdragon 865-ös chipsetet rakták bele, megfelelő mennyiségű RAM és belső tárhely mellett, és akkor most elkezdünk egy picit a hibákkal is foglalkozni, mert az is van, ugye 8 giga RAM van benne, ez bőven elég, és 256 GB-os belső tárhely, ami szintén nagyon soknak számít, de tegyük azt hozzá, hogy például ez a Xiaomi termék, ez tud már 8K-s videót is felvenni, a 8K-s videónak pedig iszonyatos helyigénye van, tehát ez a 256 GB-os belső tárhely, ez úgy soknak hangzik, de el tud fogyni, hogyha az ember állandóan 8K-ban videózgat, és ami az egyik problémája ennek a terméknek, hogy nincsen memóriabővítési lehetőség, olyannyira nincsen, hogy az a SIM slot, az a SIM fiók, amiben a SIM kártyát tudjuk tenni, az egyetlen egy SIM kártyát hajlandó befogadni, tehát még két SIM-es működésre sem lehet rábírni, ami azért egy elég szomorú dolog, mert itt Európában elég sokan használják a dual SIM opciókat, de az Mi 10-es hivatalos európai verziójában az nincsen benne. És van még két dolog, ami fájóan hiányzik, az egyik a jack csatlakozó, ami erről a termékről is lemaradt, a másik pedig az IP védelem, azaz a vízállóság. Valamennyire azért nyilván megpróbálják védeni a telefont, de nem kapta meg a hivatalos minősítést, tehát igazából úgy tekintjük, hogy ez nem vízálló ez a termék, és ezen az árszinten, ebben a kategóriában ez már hibának számít. Tehát van pár apróság, ami problémás, ezek közül szerintem van olyan is, ami gyakorlatilag befolyásol egy döntést, az, hogy nem lehet dual SIM-es verziót kapni, ez tipikusan ilyen. De akiknek ezek az apróságok nem fájnak, és úgy dönt, hogy mégis egy Xiaomi telefonnal szeretne létezni, az egy nagyon-nagyon jó készüléket kap, aminek az elsődleges kamerája 108 megapixeles, ez ugye egy Samsung szenzor egyébként, a másodlagos kamerája az 20 megapixeles, és van egy 12 megapixeles zoomos kamerája, és egy 8 megapixeles még további zoomot lehetővé tevő kamerája, tehát hogy egy elég komoly kamerarendszert kapott, amivel az ötszörös hibrid zoomot is el lehet érni. Ott már azért vannak problémák, de kétszeres, háromszoros nagyítás mellett egészen kiváló minőségű képeket tudunk lőni vele, úgyhogy és sötétben is brillírozik a termék. Szóval a kamerás fronton, ha nem is éri el a P40-nek, a talán most etalonnak számító fotós telefonnak a szintjét, de nagyon közel van hozzá, tehát egy kifejezetten jó termék ilyen szempontból. 4500 mAh akkumulátort kapott, iszonyatosan gyors töltési lehetőséggel, 65 wattos töltéssel, amivel ezt pillanatok alatt föl lehet tölteni ezt a terméket, és van benne vezeték nélküli töltési megoldás is természetesen. Úgyhogy tényleg csúcsmodell, amit a Xiaomi tud, az benne van. Hát ami ugye szomorú, hogy vannak ezek a kis problémák, és ami ugye befolyásolja majd ennek a terméknek a népszerűségét, az pedig az árazása lesz, mert ezért a pénzért hát igazából nem feltétlenül biztos, hogy bárki egy Xiaomi terméket venne, hogyha mellette a bolton ugyanennyi pénzért ott van egy OnePlus 8 Pro, vagy ott van egy Galaxy S20 Plus, vagy ott van egy Huawei P40 Pro, ne adj Isten egy iPhone 11, úgyhogy igazából ilyen szempontból azért most nehezebb dolga lesz a Xiaomi-nak, hogy ezeket a termékeket megfelelően tudja értékesíteni. Van egy csökkentett habzású verzió is, ami sima Xiaomi Mi 10 néven fut, ez szintén egy nagyon komoly termék, ugyanakkora méretre, mint a másik, a Pro verzió, csak kamerában különböznek valamelyest, kicsit gyengébbek a másodlagos lencsék, a fő kamera az ugyanaz. És ami érdekes, hogy igazából jó lett volna, hogyha ez kicsit kisebbre veszik ezt a telefont, mert 6,67 inches AMOLED kijelző van mind a két készüléken, ami nagyon jó minőségű, tényleg nagyon kontrasztos, nagyon fényes, de azért 6,67 inch az egyrészt nagy, másrészt pedig a köré épített telefon is nagy, ez 208 grammot nyom a mérlegen ez a termék, ami azért tényleg egy méretes telefon, viszont azt is érdemes elmondjuk, hogy 90 Hz-es képfrissítéssel működnek ezek a kijelzők, ami azt jelenti, hogy kicsit gördülékenyebbnek tűnik az egyébként is gyors rendszer ezeken a telefonokon. Szóval, hogyha úgy nézzük, hogy milyen a készülék minősége, tudása és szolgáltatás kínálata, akkor ez egy nagyon magas szinten összerakott telefon. Ha azt nézzük, hogy milyen az ára, akkor azt mondhatjuk, hogy ennek megfelelő, de nem a Xiaomi-nak megfelelő. Mostantól viszont úgy néz ki, hogy a Xiaomi is belépett a saját magukat A-kategóriás gyártóként tekintő vállalatok közé, ennek megfelelően pedig az árazás is megugrott, úgyhogy nem biztos, hogy a jövőben a Xiaomi termékek ugyanúgy uralni fogják a piacot, mint ahogy az elmúlt évben tették, de a Redmi név alatt érkező, hát ennél kicsit gyengébb, de még mindig bőven elég jó telefonoknál, viszont valószínűleg megmarad az az árérték arány, ami miatt ezek a telefonok nagyon kellendőek Magyarországon is. Egyébként különböző jelentések szerint februárban például Magyarországon a legtöbb eladott telefon a Xiaomi volt, ezen megelőzte a Samsungot, a Huawei-t és az Apple-t is. Hogy hogyan lesz a jövőben, az majd eldől, az biztos, hogy az Mi 10 és az Mi 10 Pro két remek készülék, de ezen az áron nem feltétlenül számíthatnak akkora sikerre, mint az előd modellek. Ennyi fért a Szenzor mai adásába, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ezen a héten is minket hallgatott, ha jövő héten természetesen ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk, addig is minden jót kívánok, a viszonthallásra!